Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Tumanics András. Hunyadi Mátyás maga gondoskodott róla, hogy az utókor jó képet fessen uralkodásáról.
Mindaz utókor, egészen akár napjaikig, vagy a modernkorig használja ezeket a történelmi személyiségeket, és ezek a történelmi személyiségek maguk is mindent elkövettek, hogy saját magukat, vagy elődeiket, akár jobb vagy rosszabb színben tüntessék föl a saját koruk, vagy az utókor előtt. Valószínűleg a késő középkori magyar uralkodók közül Mátyás volt a legjobb, mai szóval mondanánk, reklámszakember.
Több gigabájtnyi új adatot küld a Földre a Gaia űrszonda.
Az eredetileg tervezett 1 milliárd helyett most ott tartunk, hogy ténylegesen 1,7 milliárd csillagra vonatkozóan kapunk adatokat.
Hunyadi Mátyás kiemelkedő tehetség volt a 15. századi magyarországi politikusok sorában, de aligha lehetett kedvelt személy, fogalmaz a Népmesék és mondák igazságos Mátyás királyról szóló írásában Horváth Richárd történész. Az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa szerint Mátyás jó marketingje a napjainkban róla élő képre is jelentős hatással van.
Ha azt mondjuk valakinek, hogy Mátyás király, akkor valószínűleg az jut eszébe, hogy az igazságos, az erős kezű, de ha mondjuk azt mondjuk valakinek, hogy Dobzsa Ulászló, akkor meg egy gyenge király, rossz kormányzás. Ennyire fekete vagy fehér a történelem?
Nem, történet egyáltalán nem ennyire fekete és fehér, ennyire feketén vagy fehéren tudjuk látni ezeket a személyiségeket, és ennyire sarkosan szoktunk ítélkezni ezekről az eseményekről, vagy személyiségekről. És hát arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy mindaz utókor, egészen akár napjainkig, vagy a modernkorig használja ezeket a történelmi személyiségeket, és ezek a történelmi személyiségek maguk is mindent elkövettek, hogy saját magukat, vagy elődeiket, akár jobb vagy rosszabb színben tüntessék föl a saját koruk, vagy az utókor előtt.
Minek köszönhető az, hogy Hunyadi Mátyás ennyire piedesztára emeltetett?
Ennek számos oka van. Egyrészt valószínűleg a késő középkori magyar uralkodók közül Mátyás volt a legjobb, mai szóval mondanánk, reklámszakember. Egy olyan szerzőt sikerült megnyernie Antonio Bonfini személyében, akinek a munkája nem csak a saját korában volt kiemelkedő, tehát a 15. század második felében, a 16. század elején a kortárs humanista reneszánsz történetírók közép- vagy kelet-európai gárdájában volt egy kiemelkedő személyiség. A munkája méretéről nem is beszélve, hiszen Bonfini munkája egymagának a terjedelme nagyobb, mint az addig ismert összes magyar elbeszélő forrás egészen az Árpád-korig visszamenve. Egy hatalmas munkáról van szó, és a legfontosabb talán az, hogy Bonfinek a hosszú távú hatását nem tudjuk eléggé túlbecsülni. A 16. századi Magyarországon kibontakozó anyanyelvi történetírás, illetve a 16. század első felének latin nyelvi történetírása minden tekintetben Bonfinit vélte mesterének, őt próbálták utánozni stílusában is, tartalmában is, az ő történeteit fordították le, és színeztek ki például Hertai Idevágó Mátyás történeteire lehetne utalni. Tehát olyan hosszú távú hatása volt, amely egészen a 18-19. századig az intézményesülő történetírás kezdeteinek ideig eltartott, és bizony, ha ez találkozott mondjuk egy 19. század első felében egy romantikus nemzeti magyar történeti irányzattal, akkor innentől egy nagyon sajátságos gyúeleget alkottak, amivel kialakult az a Mátyás kép, amely voltaképpen a mai napig meghatározza a magyar köztudatot. Tehát egy kb. 150-200 éve kialakult képpel vagy elemekkel dolgozunk mind a mai napig sok tekintetben.
Hunyadi Mátyás érdemei elvitathatatlanok, például törökverőként tartják őt számon. Ez mennyire állja meg a helyét?
Hát abban a tekintetben állja meg a helyét, hogy Mátyás uralkodása az országot súlyos török támadás, vagy végzetes veszteség nem érte. Természetesen voltak jelentős betörések, talán a legjelentősebbek közé tartozott az 1474-es váradi rédállás, vagy az 1479-es erdélyi betörés, amely azonban egy fényes győzelemmel, ugye a Kenyérmezői csatával zárult. Tehát a tekintetben mindenképpen sikeres volt Mátyás, hogy az ország területi egységét és biztonságát meg tudta őrizni egy folyamatosan erősödő Oszmán Birodalommal szemben, ami szerintem önmagában egy kiemelkedő eredmény. Azonban oly tekintetben, mint a édesapja, tehát Hunyadi János agresszív vagy támadó hadjárataira már nem vállalkozott. Ennek több oka volt, az egyik legfontosabb az, hogy a létrehozott zsoldos sereg fenntartása és esetleges veszteségének pótlása iszonyatos költségekbe került, tehát igyekezett ezt a hadsereget lehető legintattabb módon megőrizni. Másfelől tudjuk jól, Csehországban és Ausztriában komoly háborúkat folytatott különböző megfontolásból, harmadrészt pedig véleményem szerint esze ágában sem volt provokálni a szultánt, hogy egy teljes erejű szultáni támadást maga ellen fordítson.
Említette Mátyás nyugati háborúit is. Mennyire volt jó politikus Hunyadi Mátyás?
Ez egy nehéz kérdés. Attól függ, milyen célokat tűzött ki, és azt milyen százalékban sikerült elérnie. Nézze, az ország külpolitikai helyzete stabil volt. A belpolitikai helyzetben nem volt kétség, hogy Mátyás uralja az országot, uralkodása első néhány évét leszámítva stabilan és keményen tudta a hatalmat a kezében tartani, annak dacára, hogy több lázadás is történt ellene, ugye 1459-ben, 1467-ben, majd a leghíresebb 1471-es, tehát mindezek dacára képes volt fenntartani a hatalmát és működteti az országot, az adókat be tudta szedni, hadjáratokat le tudta vezetni, elhagyhatta az országát 1474-ben, Oroszlóban fél esztendeig vesztegelt lengyel és cseh csapatok ostromolt, miközben Magyarországon akaratának megfelelően zajlott le az országgyűlés. Tehát e tekintetben mindenképpen egy különleges politikai képességekkel bíró személyiségről van szó. Ha azt az oldalát nézzük az érmének, hogy 1463-ban megkötött bécsi-újhelyi békével lényegében elfogadta a Habsburgok magyarországi trónutódlását, abból a cél, hogy visszaszerezze a koronát és hatalmát megerősíthesse az országban, tehát egy aktuál politikai cél miatt, és később tudjuk, jól nem született törvényes örököse, és egy uralkodása utolsó bő 10 esztendejében lényegében azt a célt szerette volna elérni, hogy ezt a szerződést semmisé tegye, vagy legalábbis ezt a pontját semmisé tegye a szerződésnek, amelyet ugye nem sikerült elérni, ma már ezt jól tudjuk. Tehát e tekintetben kudarcok is érték, de úgy gondolom, hogy összességében egy emberöltőn keresztül uralkodó középkori király, legyen az akár Angliában, akár Magyarországon, ügyetlen nem lehet. Ugyanebből a megfontolásból gondolom azt, hogy utódja II. Ulászló, aki 1471 óta ült a cseh trónon, és 1516-ig volt cseh király, illetve 1490-től 1516-ig magyar király is, hasonló képességekkel rendelkező személy volt. Legfeljebb a hangsúlyok voltak máshol, kevésbé a hadjáratokban, mint inkább a diplomáciában látta a megoldási lehetőségeket.
Említette, hogy Mátyás többször is elhagyta Magyarországot. A 21. század ember azt gondolná, hogy ilyenkor valamilyen erős emberére bízta az országot, de azt is tudjuk, hogy Mátyás nagyon bizalmatlan volt. Hogy fér ez a kettő össze?
Igen. Rendkívül bizalmatlan volt, ahogy tudjuk, nehéz személyiség is lehetett, de hát egy királynak jogában a nehéz személyiségnek lenni. Valóban, amikor távol volt az országtól, kevés számú, megbízható embereire bízta az országot, vagy azok közül többre bízta az országot. Néhányat érdemes kiemelni közülük, Szapolyai Imrét, majd később Szapolyai István, akik nádorként is szolgálták őt. Gutiország Mihály, Hunyadi a régi familiáris, aki nagyon hosszú ideig volt nádor Mátyás uralkodása alatt. De ide tartozna legalábbis az uralkodás első felében Vitéz János, akivel később tudjuk jól, hogy összekülönböztek. Bátor István, a későbbi erdélyi vajda. Tehát van egy olyan szűk kör, Kinizsi Pál nevét talán még ide lehetne hozni, délvidék főkapitányaként. Tehát egy olyan szűk, mondhatnánk, egy ilyen férfi klub, véd és dac szövetség, akik minden tekintetben Mátyásnak köszönhették a hatalmukat, többségük Mátyásnak köszönhette a felemelkedést, talán az egy bátoriak kivételével. Ez a csapat irányította az országot, az is tudnunk kell azonban, hogy ez a csapat személyesen Mátyásra épült, Mátyás személyiségébe kapaszkodott, tehát a fönntarthatóságokhoz utána nem volt elképzelhető.
Tudhatunk még meg most újdonságokat így a 21. században Hunyadi Mátyás életéről és uralkodásáról?
Azt gondolom, hogy megdöbbentő újdonságokat nem. Azonban sok olyan újdonságot tudhat meg a szélesebb nagy közönség, az érdeklődők köre, amit eddig másképpen tudtunk. Tehát a történettudomány ma sok-sok kérdésben egészen másképp gondolkodik, mint ahogy azt például a tankönyvekben vagy a Mátyás legendáriumban olvasható, látható, hallható. Tehát e tekintetben még azt gondolom, nagyon sok tennivaló van a tudománynak és a népszerűsítés terén együttesen, hogy ezt a képet reálisabbá, igazabbá, természetesen olykor picit élesebbé, az elhomályosult részeket élesebbé tegyük. De azt gondolom, hogy egészen megdöbbentő új információk nem fognak a közeljövőben előbukkanni.
Mátyás emlékév van. Ez tulajdonképpen a gyakorlatban mit jelent? Hogyan lehet népszerűsíteni egy olyan királyt, akiről tulajdonképpen mindenki tud?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon fontosnak gondolom, ha minél több téren próbáljuk elérni a fiatalokat. Tudnak Mátyásról, sőt, az utóbbi esztendőkben több alkalommal végeztek közvélemény kutatásokat 18 év körüli korosztály között, hogy kiket tartanak a legnépszerűbb magyar politikusnak, és ezeken a vizsgálatokon majdnem mindig Mátyás nyert. Talán ez is jól mutatja, hogy milyen jó marketing politikus volt. Még mindig tart a marketing politikájának a hatása a 21. században. Tehát a fiatalok felé mindenképpen érdemes lenne nyitni, gondolnék itt népszerűsítő munkákkal, videó lehetőségekkel, vetélkedőkkel. Egyrészt más pedig hát természetesen a klasszikus megoldásokat, tehát tudományos konferenciák és megfelelő szakmunkák létrehozására is szükség lehet.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.